S fennállva hallgassuk meg Istennek azt a szent igéjét, amelynek alapján hirdetni kívánom nektek az ő üzenetét, úgy, amint az írva található a Mózes 5. könyve 8. részében, az első 14 versben. Tartsátok meg és teljesítsétek mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok, mondja Mózes a népnek, hogy élhessetek és elszaporodhassatok, és bemenvén birtokba vehessétek azt a földet, amelyet esküvel ígért meg atyáitoknak az Úr. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr már 40 esztendeje a pusztában, hogy megsanyargatva és próbára téve téged megtudja, mi van a szívedben. Megtartod-e a parancsolatait, vagy sem? Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. Ruhád nem szakadt le rólad, lábad nem dagadt meg ez alatt a 40 év alatt. Megérthetted ebből, hogy az Úr úgy fegyelmez téged, Istened, ahogyan az ember fegyelmezi a fiát. Tartsd meg tehát Istenednek az Úrnak parancsolatait, az ő utain járj és őt féljed. Mert jó földre visz be most téged Istened az Úr, folyóvizeknek és mélyből fakadó forrásoknak a földjére, amelyek a völgyben és a hegyeken erednek. Búzát és árpát, szőlőt, fügét és gránátalmát termő földre, olajfáknak és méznek a földjére. Olyan földre, ahol nem kell szűkösen enned a kenyeredet, és nem szűkölködöl semmiben sem. Olyan földre, amelynek a köveiben vas van, hegyeiből pedig rezet bányászhatsz. Ehetsz jó lakásig, és áldani fogod Istenedet, az Urat, azért a jó földért, amelyet neked adott. De vigyázz, ne feledkezzél el Istenedről, az Úrról oly módon, hogy nem tartod meg parancsolatait, döntéseit és rendelkezéseit, amelyeket ma én parancsolok neked. Amikor jó lakásig eszel, szép házakat építesz, és azokban laksz, amikor elszaporodnak marháid és juhaid, lesz sok ezüstöd és aranyad, és bővében leszel mindennek, akkor föl ne fuvalkodjék a szíved, és el ne feledkezz Istenedről, az Úrról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Eddig a felolvasott ige foglaljon helyet a gyülekezet. Szeretett testvéreim, vasárnapot ünneplő gyülekezet, az egyik hittanórán a nyolcadikosaimnak föltettem azt a kérdést, vagy kérésként is intéztem hozzájuk, hogy ki az, aki el tudná közülük mondani a négy nagyszülőinek a teljes anyakönyvi nevét. Hát volt olyan, akinek ez sikerült, aztán megkérdeztem tőlük, hogy ki az, aki esetleg tudna mesélni egy történetet valamelyik nagyszülőjéről. Többen vakarták a fejüket, de aztán az egyik hittanos azt mondta, hogy tud egy történetet. Elmesélte, hogy nagypapája orosz hadifogságban volt, Szibériában, és azon kevesek közé tartozott, aki túlélte. Mégpedig úgy, hogy a tábor területén található rozsdás szögeket, vasdarabokat összeszedte, és mivel kovács volt a mestersége, azokból ékszert készített az őrök feleségeinek, akik cserébe ezért élelmet adtak neki. Hát ez egy rövid történet, de mennyi mindent elmond. Az őseim ismerték a fogságot. Egyáltalán, hogy volt ilyen, meg háború, meg nélkülözés. És én most azért ülhetek itt, mert a nagyapám az nem adta föl, hanem hitt, remélt, küzdött ésszel, leleménnyel, és végsősorban azért, mert az Isten hazahozta őt, akiben ő is bízott. Megkérdeztem aztán ezt a fiút, hogy amikor elmondod ezt a történetet, akkor szívesen mondod-e azt is, hogy ez a te történeted is? És azt mondta erre, hogy lelkesen bólogatva, hogy igen. A mai Isten tiszteletünkön a Mózes 5. könyvére épülő sorozatunk véget ér. Azt tűztük ki magunknak célul, hogy a nép és a gyülekezet kapcsolatáról beszéljünk, és a mai nap arról szeretnék beszélni, hogy a népet az kéne, hogy megkülönböztesse a gyülekezettől, vagy a gyülekezetet a néptől, hogy a gyülekezet feladata az emlékezés és az emlékeztetés. Emlékezés a teljes útra, amelyről Mózes is beszél. Miért? Hát azért, mert a nép feledékeny. Persze a gyülekezet is feledékeny. Nem csak a hittanosaink alig tudnak felidézni történeteket, talán mi magunk is, alig-alig. Olyan történeteket, amelyek elmondják, hogy Isten hogyan hozott el idáig bennünket, hogy mi voltak az ő nagy cselekedetei, amelyeket pedig érdemes lenne emlegetni és hirdetni, hogy azokat aztán tudnánk várni az itt és mostban is. De a gyülekezet azért legalább talán tudja, hogy van egy nagy történet, tudja, hogy van egy teljes út, és bár hogyha mi emlékezetünk is töredékes és homályos, jól tudjuk azért, hogy enélkül a nagy történetnek az ismerete nélkül a mi útunk, a mi kis életünk is a semmibe vész. Mózes, aki élete végén az utolsó testamentumát, utolsó búcsú prédikációit mondja, ezt így fejezi ki, emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr, a pusztában 40 éven át, hogy megsanyargatva és próbára téve téged megtudja, mi van a szívedben. Megtartod-e parancsolatait, vagy sem? Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáit sem ismertek. Így adta tudtudra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mind azzal él az ember, ami az Úr szájából származik. Ruhád nem szakadt le rólad, lábad nem dagadt meg, és így tovább. Az egész útra kell tehát emlékeznünk a nagy történetre, az Isten népe történetére, amely ott van a Mózes könyvében is, ott van az egész Bibliában is, és valahol ott van a mi közös emlékezetünkben is. De milyen ez a teljes út, amire nekünk magunknak is emlékezni kell, és amire emlékeztetni kell a népet, éppenséggel a mi magyar népünket is, meg minden népet, és a mi gyülekezetünket is. Milyen ez a teljes út? Először arról szeretnék beszélni, hogy ez a jó kezdetet, a saját jó eredetünket és a saját jó végünket összekötő út. Aztán másodszor, hogy ez egy kikerülhetetlenül próbákkal teli út. Ez a próbák útja, de egyúttal az Istentől való ajándék életünk felfedezésének az útja. És harmadszor arról szeretnék beszélni, hogy ez a választásnak az útja is. Ha meg akarjuk érteni a bibliai helyzetet, amelyben elhangoznak ezek a szavak, akkor érdemes egy kicsit Mózes nézőpontját választani, az ő helyébe képzelni magunkat. Mózes most már 120 éves, az élete vége felé halad, bár azt olvassuk, hogy nem fogyott el az ereje, nem kopott meg az ő vitalitása, életereje, de már ő maga is mondja, hogy nem tudok többé már veletek menni, hiszen Isten maga nem engedi, hogy bemenjen az ígéretnek a földjére. De itt van a nagy alkalom arra, hogy Mózes visszatekintsen, lássa a kezdeteket, lássa az egész utat, és aztán az is megadatik neki, hogy fölmenve a Nébó hegyére, egy pillantást vethet az egész ígéret földjére. Van egy nagyon szép leírás, ahogyan ezt elénk adja az ige. És ott megjelenik az egész ígéret földje Mózes szeme láttára. Tulajdonképpen Mózesnek az adatik meg, hogy láthatja a kezdetet, és láthatja a véget, és ő ebből a nézőpontból mond el mindent, a jó kezdetet és a jó véget, és aztán azt az utat is, ami ezt a kettőt összeköti. Így énekel a jó kezdetről az egyik énekében, egy későbbi részben. Puszta földön talált rá, mondja a népéről, Izraelről, kietlen vad sivatagban. Aztán körülvette, gondja volt rá, óvta, mint szeme fényét, ahogyan a sas, röptetve a fészek alját, fiókái fölött repdes, úgy vette őt, kiterjesztett szárnyaira, evező tollán hordozva őt. Elmondja ezt ezzel a gyönyörű képpel, a jó kezdetet, az eredetet, az Isten szabadítását. Ez volt mindennek a kezdete, hogy Isten megszabadított benneteket szolgaságból, és így hordozott. És aztán pedig ő is látja és láttatja az ígéret földjét, ahova be lehet majd menni. Nem véletlenül írja a Mózes 5. könyve aztán, hogy ő volt az egyetlen, akivel színről színre érintkezett az Úr. Nem is volt több olyan proféta, mint ő Izraelben, aki így látta a dolgokat, hiszen maga az Úr színről színre beszélt vele. Mózes 2. könyve pedig azt írja, hogy úgy beszélt vele Isten, mint ahogy egyik ember a barátjával szokott. Ábrahámról és Mózesről, erről a két emberről olvassuk az Ószövetségben, hogy Isten baráti kapcsolatot ápolt velük. Ábrahámnak például, amikor elkeseredett, akkor megfogta a vállát, és éjszaka fölmutatott a csillagokra, és azt mondta, hogy ennyi lesz az utódot. meg a tengerparton megmutatta a homok szemek millióit, és azt mondta, hogy ez az ígéret fog rajtad beteljesülni, én megosztom veled az én tervemet, mert te az én barátom vagy. És Jézus Krisztus is, és ekkor Jézus Krisztus hozzád, hozzám az ő népéhez ezt mondja, ti az én barátaim vagytok. Ti azok közé tartoztok, mint Mózes és Ábrahám, akiknek megmutattam a jó kezdetet és a jó véget. És az én ígéretemmel bátorítottalak, amikor elfogott a kétség és a kétségbeesés. És mint barátaimmal úgy beszéltem veletek, beavatlak benneteket a terveimbe. Nem úgy beszélek veletek, mint szolgákról, akiknek csak azt mondják, hogy hozz ide, tedd ide, ragd le, ülj le, állj föl, hanem mint barátaimmal, akiknek az egészet megmutatom, a jó kezdetet, a jó véget. És ebben a tisztességben van része minden keresztény embernek. Amikor keresztelés történik, akkor ez történik. Egy kis életet, egy kis apró, pihegő kis életet összekapcsolunk az ő jó eredetével és az ő jó végével. És mind a kettőt láthatjuk és örvendezhetünk neki, hogy az Isten megteremtette őt, ahogyan Krisztus érte is meghalt, és ahogyan azzal, hogy megkereszteljük őt, kifejezzük, hogy ő a Krisztushoz tartozik, az Isten országához tartozik, ő az örökké valósághoz tartozik, ő egy jó, őt hozzá kötjük az ő jó végéhez, amit már itt, most, ebben az életben elkezdhet kibontani, megélni. Nekünk ilyen kiváltságban van részünk. Vagy az úrvacsorakor egyszerre emlékezünk a jó kezdetre, hogy a Krisztus az életét adta miértünk, és minden ezzel kezdődött el, és egyszerre látjuk a jó véget, hogy meghív bennünket a bárány mennyegzőjébe, sőt, ennél még valami több is történik, hiszen ez a vőlegény, akinek a mennyegzőjébe hivatalosak vagyunk, titokzatos módon eljön, és jelen van közöttünk. És mint barátait, sőt, mint szerelmesét ölel át bennünket. De először is ez a tétje annak, hogy el tudjuk-e mondani a nagy történetet, hogy a mi életünk is össze tud-e kapcsolódni ezzel a boldog kezdettel és a boldog véggel. Mert enélkül, ami közte van, az sokszor nem más, mint egy nagy zűrzavar és káosz. Nem mentes az abszurditástól, nem mentes a megmagyarázhatatlan fájdalmas nehézségektől, de nekünk adatik meg, hogy a mi életünk összekapcsolódjon a Krisztus által. És ezt kell elmondani a népnek is, hogy ha most feledékenyek lesztek, ezt fogjátok elfelejteni. Azt a jót, amit az Isten tervezett, már az idők kezdetén, vagy még azelőtt rólatok, és a jót, amit be kíván teljesíteni az életetekben. Ez a tétje annak, hogy el tudjuk-e mondani a történetet. Persze a helyzet az, hogy beszélni kell a köztes útról is. Logikus lenne azt feltételezni, hogyha jó a kezdet, meg jó a vég, akkor jó a közepe is. A történetnek, ami persze igaz is, de bizonyos értelemben mégis nagyon nehéz ez a középső rész, amiben beletartozik a pusztai vándorlás, meg amiben beletartozik majd a letelepedett életforma is Izrael népe számára. Mert ez az út, és különösen is a pusztai vándorlásra gondolunk, ez a meglepetéseknek az útja, és ez a próbatételeknek az útja. Ilyen meglepetés volt az úton a manna, írja Mózes, senki nem látott ilyet, az atyáitok se tudták mi ez. Így meglepett benneteket az Isten, a kétségbeesés és a teljes lemondás közepette. Ez is a mi történetünk. Meg aztán, amikor pedig felfuvalkodottatok a ti szívetekben, és kemény nyakúak voltatok, és csak a saját kívánságaitok után mentetek, akkor pedig az Isten ellenséget hozott rátok, és próbálnak tett ki benneteket, hogy el ne bizakodjatok. Ez is a mi történetünk. Mert arra volt kíváncsi az Isten, hogy igazán szívből szeretünk-e, vagy a mi engedelmességünk, ami akár templomba járásunk, ami keresztény életünk, az valóban szabad döntésből való-e, valóban önkéntese, valóban nem számító-e. De leginkább azt akarta mindig megvizsgálni, arról akart meggyőződni az Isten, és akar meggyőződni ma is mi felőlünk, hogy tudjuk-e, hogy minden, ami az életünket jelenti, az ő ajándéka. Hogy leginkább arra kíváncsi, hogy ajándéknak látjuk-e mindazt, amink van. Mert jól tudjuk, hogyha egy szülő minden kívánságát azonnal teljesíti a gyermekének legkisebb koraktól fogva, akkor az csak egyféle következtetésre fog tudni jutni az a gyermek, hogy az én anyám és apám az én szolgám, és amit kapok, az jár. Én pedig a saját kívánságomnak a szolgája leszek és maradok. És szolgaként pedig nem lehet szeretni, csak szabadon. És úgysem lehet szeretni, hogy a másikat szolgává teszem, azt nem tudom szeretni. Az Isten ezt nem engedi. Ezért szükség van arra, hogy megpróbálja a te szívedet is, az én szívemet is. És ez sokszor rosszul esik. Pedig az fog kiderülni a végén, hogy tényleg minden ajándék. Az életem is az. És fölöttem egy ajándékozó, jó mennyei atya van. Egyszer egy lelkipásztor a életrajzi visszaemlékezésében elmondta, hogy amikor kitört a háború, akkor az édesapját elvitték a frontra, és egyedül maradt az anyukájával és a nővérével, akik mind a ketten zongora művészek voltak. Nem volt már tovább pénzük arra, hogy fizessenek bejárónőt, mint ahogy addig volt, és így ott maradt a mosás gondja. De az édesanyja és a nővére föltette a kezét, hogy mi zongora művészek vagyunk, sajnos mi nem tehetjük meg azt, hogy mossunk. Így hát a fiatal emberre maradt a mosás megtisztelő feladata. Nagyon neki is durálta magát ennek a feladatnak, és nagyon megörült, amikor egyik ismerősüktől még egy ilyen régi időkben használatos, ilyen kézzel tekerős tárcsás mosógépet hoztak neki, ami nem volt igazán gép, mert ugye neki kellett ezt hajtani kézzel. De ezzel vidáman elvégezte a feladatot, egy ilyen kis fitnessként felfogva azt, és így teltek a hetek, amikor egyszer csak lemenve a pincébe, ahol végezte a mosást, látja, hogy nincs ott a gép. És fölrohal kétségbe esetve az édesanyjához, hogy elvitték a gépet. És azt mondták, hogy fiam, hát tudod, azt a gépet mi csak kölcsönbe kaptuk, az nem volt a miénk, azt csak kölcsönbe kaptuk. És akkor rájött arra, hogy mennyire rosszul tud ez esni az embernek, amikor valami, amit úgy gondolja, hogy örökre az övé, azt egyszer csak elveszik tőle, de épp akkor fog kiderülni, hogy sose volt az igazán az övé, hogy ezt mindig csak kölcsönbe kapta, mindig csak használatra kapta. Ez nagyon rosszul tud esni. De sokszor erre van szükségünk. Mózes is arról beszél, hogy a pusztában a második nemzedék az már kezdte kapizsgálni, hogy miről van szó. Arról van szó, hogy minden nap az Isten ajándékoz nekünk életet. Egyébként ez akkor is így van, ha nem a pusztában vagyunk, csak akkor ott jobban nyilvánvaló ez. És adja a mannát. És ami igazából életbe tart bennünket, az nem is csak a manna, hanem az Istenben való bizalom, az ő szavában való bizalom. Na, ők ezt már kezdték kapizsgálni. De Mózes most nagyon fél és retteg, mert tudja, hogy most a nép be fog menni a tejjel-mézzel folyó Kánaánba, amely bizony a jólét lehetőségét veti föl, és tudja, hogy a hit szempontjából sokkal, de sokkal pusztítóbb dolog a jólét, mint az Istennek való kiszolgáltatottság. Az egyik előadó, akit nem olyan régen hallgattam, egy amerikai előadó, mondta, hogy egyszer egy afrikai lelkipásztor járt náluk, és hát megkérdezték egy idő után, miután már elég bizalmas viszonyba kerültek, hogy mondja már el, hogy hogy látja ő a nyugati keresztényeket. És ő annyit mondott csak, hogy hát az a véleményem, hogy ti nem imádkoztok. És akkor többen is hallották, ezt sokan fölkapták a fejüket, mi az, hogy nem imádkozunk, mindig szoktunk imádkozni reggel este. Azt mondja, hogy hát azért gondolom ezt, mert nálunk ez úgy megy a faluba, hogy reggel 6-kor fölmegyünk, és elmegyünk a templomba, és mindenki könyörög, hogy meglegyen az aznapi kenyér, hogy a betegeink meggyógyuljanak, hogy kapjunk erőt elvégezni a feladatainkat, és csak így kezdődhet el minden. Mert annyira kiszolgáltatottak vagyunk, hogy ez életkérdés, hogy ilyen könyörgésre tudjuk-e kezdeni az életünket. Ez hát a puszta népe és a letelepedett nép közötti egyik nagy különbség. És Mózes tart tőle, hogy a hit szempontjából ez még sokkal-sokkal nehezebb lesz. Mert a teli has gyakran eredményez feledékeny szívet. Amikor rosszul állnak a dolgok, nem szégyeljük Istenünket. Olyankor szoktuk szégyelni őt, amikor jól mennek a dolgaink, írja Szolzsenyicin, aki bevallja a férfiasan, hogy ő is a gulágon tanult meg imádkozni. És a föld, amit pedig majd kapni fognak, amit használatra kapnak, de szépen elosztva családonként, ilyen kisgazda társadalmat fölépítve, az Isten szándéka szerint úgy, hogy ők legyenek a kisgazdák a nagy gazda uralma alatt. De aztán csak hamar saját privát birtokuknak fogják tekinteni. Mert ha valamit tartósan kölcsönbe kapunk, hajlamosak vagyunk egy idő után magunkénak tekinteni, és ráírni azt, hogy privát, ne nyúj hozzá, meg kapsz egyet. Sőt, hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy megérdemeljük. Sőt, hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy amit örökségbe kaptunk apánktól, anyánktól, valahogy azt is megérdemeljük. És azt reméljük, hogy annak a haszna az végtelenségig sokszorozható egyes egyedül a mi javunkra. És aztán végül hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy akinek sok mindenben hiánya van és hiányt szenved, az meg is érdemli, mert öl tehet róla. Ez történik egy néppel, egy társadalommal akkor, hogyha megfeledkezünk arról, hogy az a föld, ami a miénk, az ajándék. És az élet, ami a miénk, az ajándék. Ez olyan jó kimondani, hogy ajándék az életünk, de olyan könnyű erről megfeledkezni, és az erre való emlékeztetés az meg sokszor olyan fájdalmas. De a célja mindennek pedig nem az, hogy az Isten kifosszon bennünket, hogy ilyen csúnya játékokat játszon velünk, hogy odaadja, aztán visszaveszi, odaadja, visszaveszi, hanem ő azt szeretné, hogyha igazán megörökölnénk az Isten országát, hogy belaknánk azt a földet, hogy birtokba vennénk az ígéretet, hogy élnénk a történetét, és hozzáírnánk a magunk fejezetét, és belaknánk az Isten ígéreteit, és az ígéretnek a földjét. De mégis szükség van a szembesítése, szükség van a próbára. És minden ilyen próba és megítélés után mégis történik egy csoda, közelebb kerülünk valódi önmagunkhoz, az Isten gyermek létünkhöz, annak minden kiszolgáltatottságához, és minden fölemelő szabadságához és öröméhez. És minden ilyen megpróbálás után szabadabb lesz a kezünk, és szabad lesz a két karunk arra, hogy átöleljük a mi megváltónkat úgy, ahogyan van, és vele együtt a mi életünket úgy, ahogyan van, ahogyan ő adja, mint Istentől való ajándékot, végre tiszta szívből, hálával. Mondjátok hát el ezt a népnek, emlékezzenek meg erről, hogyha az anyagi javakhoz ragaszkodnak, akkor tönkre fognak menni. Mondjátok el a magyar embereknek, hogy nem csak kenyérrel él az ember, különben olyanok leszünk, mint az első nemzedék, aki az ígéret földje kapujában is még az egyiptomi húsos fazekakról fantáziált. Vagy olyanok leszünk, mint a jólétben Istenéről megfeledkező nép. Már olyanok is vagyunk persze. Igen, ez a mi történetünk, ez a fájdalmas része a történetnek. De így lehet csak a jó kezdettől a jó végig eljutni, hogyha ezt végigolvassuk. És azt mondjuk, igen, ez a mi történetünk. Mi történetünk az is, amikor egy-egy mohács után kapva kaptunk az élet után, persze, és aztán az ébredések, a megújulások története is a miénk. A fölébredések története is a miénk. És jó hír, hogy Isten nem tett le rólunk, nem tett le a magyar népről, mert próbára tesz bennünket. És a próbatétel azért kikerülhetetlen, hogy az életünk az valódi ajándék legyen, amit meg is becsülünk. Hogy a próbák útja az végül az a hála útja legyen. Hogy az Isten az a mi atyánk legyen. Hogy a mi múltunk az ne csak valami hit, de elfeledett valami, vagy a jövőnk nem csak valami elképzelhetetlen, homályos valami legyen, amit a papok hablatyolnak valamit a föltámadásról, hanem a Krisztusban ez az egész együtt a miénk legyen. És abban a nagy történetben megtaláljuk a miénket. És beleírjuk aztán a mi fejezetünket is. Kreativitással, felelősséggel, szeretettel, örömmel, hálaadással. Mózes szüntelenül szembesíti a népét, és ez az igénynek a záró üzenete, hogy ebben az egész kérdésben persze valahol fontos a te szavad és a te döntésed. Ez a döntések útja. Mégpedig az, hogy tudjuk-e választani a teljes utat. Nem csak a jó kezdetet, nem csak az őseinknek a példáját, de a jó véget is. És tudjuk-e vállalni Krisztussal végigjárva a próbáknak az útját, amit aztán sokszor tényleg nem értünk, de amiben mégiscsak átélhetjük a fiúi szabadságunkat és a Krisztushoz való ragaszkodásunkat. Tudjuk-e választani a teljes utat? Tudjuk-e választani a saját történetünket? Igen, tudunk-e mondani a saját történetünkre? Tudunk-e ragaszkodni a Krisztushoz, aki az út, a teljes út? A Krisztushoz való ragaszkodásunkból bizony következnek nemek, és következnek igenek is. Hiszen nemet kell mondani a saját korunknak a bálványaira, és igent kell mondani újra és újra az Isten ajándékaira. Amen. Hálaadással emlékezünk meg arról is, Istenünk, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék tőled száll alá a világosság atyától. Fogadd el, amikor hálából ezért önmagunkat, hálánk jeleként adományainkat ajánljuk fel neked, mint tieidet a tieidből, egyházad javára és országod építésére. Gyertek, imádkozzunk! Drága mennyei atyánk! Köszönjük, hogy meghívtál bennünket a te országodba, és köszönjük, hogy amikor Krisztust elébünk állítod úgy, ahogyan van, akkor benne láthatjuk az életünket is úgy, ahogyan van, és a teljes utat is úgy, ahogyan van. De köszönjük, hogy ez az út, mégis a meglepetések, a felfedezések, a próbák között is a hálaadásnak az útja. És bár bevalljuk, hogy sokszor kis gazdából nagy gazdává akarunk előlépni, és a te helyedre törünk, de azért mégis tudjuk, hogy a legjobb, a te baráti jobbodon van, legjobb helyünk, és azon a földön, amit használatra és kölcsönbe kaptunk, hogy azzal jól gazdálkodjunk. Szeretnénk jó gazdái lenni az életünknek, ennek az országnak is, Úrunk Istenünk. És szeretnénk, hogyha itt élet lenne és bővölködés, és hogyha ki tudnánk mondani mindazt, ami igazán fontos válasz, akár igen, akár nem, igent az életre és a te áldásodra, és nemet a bálványok előtti hajlongásra. Taníts erre bennünket, és adj nekünk ehhez, kérünk, bölcs szívet, add, hogy megteljenek a mi templomaink, add, hogy vágyakozó szívek hozzá találhassanak. Így imádkozunk a mi gyülekezetünkért is, minden gyülekezetért, és a népért is, a mi magyar népünkért. Amen.